Üdv mindenkinek, ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Hogyha követni szeretnétek minket, tegyétek meg a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon, vagy pedig a Spotify-on jelöljetek be, minden friss podcastot ott meg tudtok hallgatni, vagy a borravaló.hu oldalon lehet még tallózni a tartalmainkból. Ebben az adásban a csopak és az olasz rizling lesz a főszereplő, erről fogunk alapvetően beszélgetni, de azért sok minden másról is, hiszen itt van velem a stúdióban Jásdi Attila, a Jásdi Pince második generációja, hogyha lehet így mondani, szervusz!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Sok mindenről szeretnénk beszélni, ugye a kiinduló pontja a beszélgetésnek a rendezvénye, amit félig meddig említettem is, az olasz rizling szerintünk, egy nagyon érdekes rendezvény és egy kóstoló, de szerintem menjünk vissza egy picit a történet elejére és csopakra, meg a Jásdi Pince sztorihoz, mert egy nagyon érdekes történet ez. Ugye valahogy úgy indult, hogy egy érdekes pince vagy ház nézés után édesapádék azt mondták, hogy hát ide le kell költözni és újra borral megtölteni ezt a pincét.
Hát nagy vonalakban ez a történet, igen. Hozzátartozik, hogy jelenleg legjobb tudomásom szerint mi vagyunk a Dunántúl egyik létező és működő történelmi pincéje. A történet meg a mi családunk szempontjából úgy kezdődött, hogy a szüleimnek volt egy előző élete, külkereskedők voltak, aztán ezt a céget eladták, akkor egy darabig tengtek-lengtek a világba. Nem volt valódi elképzelésük arról, hogy hogyan szeretnék ezt folytatni. Voltak 50 évesek, tehát azért tulajdonképpen meghozhatták volna azt a döntést is, hogy az előző cégük eladásából származó jövedelmet felélik. Annyi történt, hogy a Balaton felvidéken kerestek maguknak egy házat, mert az szerepelt a tervek meg a vágyak között. Egyszer csak szembe jött az, ami jelenleg a csopaki Jásdi Pince. Erről az épületről, vagy épület együttesről azt kell tudni, hogy magát a pincét a 18. században rakták, a 18. század vége fele. Aztán a 19. század második felének az elején egy Ranolder János nevű veszprémi püspök oda képzelte, valósította meg a birtokközpontját. A Ranolder János maga egyébként egy meglehetősen érdekes és tulajdonképpen kortárs figura. Egyébként, ha jól tudom, akkor a halálának éppen a 150. évfordulója van ebben az évben, úgyhogy elméletileg mindenféle rendezvények is lesznek. A Mukiról azt kell tudni, hogy a 48-49-es forradalom után a gonosz osztrákok ültették a nyakunkban, tehát ő egy labanc. Azért azt is tudni kell, hogy a Dunántúlon a labanc kifejezésnek nem feltétlenül negatív a konnotációja, mi a Dunántúlon inkább labancok vagyunk. Ha valakinek meg kell világítani, hogy miért, akkor a Brian életéből végig lehet gondolni, hogy mit tettek értünk a rómaiak jelenetet. A Dunántúlon valamiért ez az osztrákok által, vagy a Habsburgok által biztosít rend, közigazgatás és a többi a kurucos hagyományokkal szemben egy kicsit nagyobb értékkel bírt.
Hát a kultúra és a fejlődésnek azok az elemei, amire szerintem amit sokan visszasírnak most.
Hát mi időnként szeretjük azt gondolni, hogy mi nekünk úgy kéne viselkedni, mint az osztrákoknak, már hogy itt a Dunántúlon, vagy a Dunántúli északi részén. Hát aztán mindig beleszaladunk abba, hogy nem Nyugat-Európával élünk, és hogy azért inkább a kuruc hagyomány az élő, ami hát olyan férfiasabb, meg izgalmasabb, meg a tenkes kapitánya is kuruc volt, és a labanc az az unalmas osztrák csávó.
Hát azért nem volt olyan unalmas ez a Ranolder, mert az, hogy a csopaki bornak egyáltalán hírneve lett, nem csak Magyarországon, de mondjuk nyugodtan, hogy nemzetközi, azért ez neki köszönhető, mert mindenféle szőlőket telepített ott Csopakon, Badacsonyban, Badacsony-Tomaj, Somló, és elkezdett szőlőt nemesíteni, tehát így végzett egy olyan úttörő munkát, ami azért elég sokat jelent most.
Hát a jó püspök az ugye három birtokközponttal rendelkezett, igen, volt a miénk, volt egy Badacsonyban és volt egy Szigligeten, és hát egyébként nem csak szőlővel foglalkozott ő meg borral, aki egyébként részletesebben tudni akar róla, és ezt egy ilyen könnyebb formában szeretné megvalósítani, az az Ötvösnek az utazása Balaton körüljét szépen átolvasgatja, egyébként izgalmas és jó olvasmány, és például abból az derül ki, hogy a Muki korához képest, meg a pozíciójához képest egy kifejezetten progresszív gondolkodású alak volt, tehát az a furcsa elképzelés élt a fejében, hogy a lányoknak nem csak varni kell tudni, meg hímezni, ezért lányiskolákat hozott létre. Aztán a 19. században nem megszokott módon ebben nem csak katolikus lánykák járhattak, hanem felekezeti hozzátartozásra tekintet nélkül. Bárki foglalkozott szociális kérdésekkel, és hát szőlővel, meg bulizással. Úgyhogy, ahogy mondani szoktuk a pincénél, őt mindenki szerette, kivéve az, aki az utódja volt a püspökség élén, mert alapvetően ez a három olyan dolog, ami meglehetősen költséges. Tehát mind az oktatás, mind a szociális ügyek, és időnként a szőlő is.
Hát költséges, viszont a jövőnek az útját ez kövezi ki, hogyha ebbe fektet az ember.
Ez alapvetően így van, és ezért mondtam, hogy okos ember volt, meg hát az is látszik, hogy ennyi mindez egyszerre nem lehet érteni, úgyhogy ő valószínűleg kikérte a nála okosabb emberek véleményét, vagy az adott szaktól ez jobban értőd. A mi birtokunk szempontjából az ő szerepe az leginkább az volt, hogy hát amikor a szülei megvették ezt az egyébként akkor romokban álló épületet, akkor csak az látszott, hogy hát parádés kilátás van. Kérem, van egy nagyon szép klasszicista kúria, van egy tök szép pince, adtak hozzá némi szőlőt, némi tanakodás után az lett a családi döntés, hogy akkor ezt az eredeti állapotában helyreállítjuk, már értve ez alatt nem csak az épületet, de a funkciót is. És akkor elkezdtünk gazdálkodni. A gazdálkodást először az segítette, hogy az első évjáratuk a 99-es volt, ami hát annak az évtizednek a legjobb évjárata volt.
Jól sikerült nyitni,
ezt mi akkor nem tudtuk, mert nem volt előzetes tapasztalatunk. Aztán ami még segítette a dolgot, hogy beruháztunk technológiába, ami akkor a környéken nem volt jellemző. A harmadik, ami viszont már a püspöknek köszönhető, hogy a püspök nem azért pakolta oda a birtokközpontját, mert jó volt a kilátás, mert a kilátásból sokkal szebb helyek vannak a Balatonon, hanem azért, mert tudták az emberei, hogy ez a környékbeli szőlők legjavának a középpontja, tehát hogy azok a szőlők, amikkel elkezdtünk dolgozni, azok elképesztően jók voltak. A területek, nyilván a fajták azok.
Volt akkor a fajta összetétel? Hogy állt? Hogy ez változott azóta?
Hát csopakor ugye alapvetően az olasz rizling a hagyományosan a főfajta a filoxerevész óta, de hát akkor volt ott azért többé-kevésbé kicsit minden, foglalkoztunk a Pinot Blanc-tól
kezdve. Csak azért kérdeztem, mert ugye még érdekes kis ilyen szőlő történeti adalék, hogy a házban született, ugye Bakonyi Istvánék laktak a Vincelér házban, és ott született az a Bakonyi Károly, aki később híres szőlőnemesítőként lett ismert, a cserszegi fűszeres atya is. Tehát egy nagyon érdekes kis adalék van hozzá.
Így van, és a legendák szerint egy szilva befőzésen vesztek össze, és azért lépett tovább a Bakonyi család az épületből. Én azt gyanítom, hogy ennél több lehetett a háttérbe. És egyébként, igen, az ő neve az a cserszegihez köthető, amit egyébként ő annyira nem szeretett, mert ha jól tudom, akkor azt szokta volt mondogatni, hogy hát nemesítettem egy szőlőfajtát a német öregasszonyoknak, ami azért ugye, lássuk be, kissé pikírt. De ha az ember megtanul a cserszegivel dolgozni, akkor nem erosz fajta, azért lássuk be.
Sőt, igen, van, aki nem szereti túlságosan parfümös, meg igen, pont ez, amit mondott róla a Bakonyi a legenda szerint, de én egyébként kedvelem.
Hát a cserszegirek van egy nagyon egyszerű titka, korán kell szedni, és nagyon figyelni kell arra, hogy az alkoholfoka alacsony maradjon, és jók legyenek a savai, akkor ugyanis az illata nem lesz bántóan parfümös, hanem egy kifejezetten elegáns illata van, és van egy jó ívású, könnyed fehérborunk, ami hát igen illatos, meg fűszeres, meg minden, de hát virágozzék 100 virág. Az embereket egyébként, ha meg kell kedveltetni a borivással, akkor egy jó cserszegi, az mert egy nagyon jó belépőbor.
Egy kicsit elkalandoztunk, de nem rossz irányba egyébként. Ott tartottunk, hogy viszonylag későn, tehát ilyen 50 éves kora körül szüleid elkezdtek ezzel foglalkozni, és az első évjárat az elég jól sikerült, és talán folytassuk onnan egy kis szünet után, hogy ez a kívülről jövő külső szemlélet, ez hogyan segített a továbbiakban a pince felemelkedését, és akkor utána rá tudunk térni az olasz rizlingre, ami alapvetően a fő témája lenne ennek a beszélgetésnek. Egy kis szünet következik, tehát ez a Borra Való Gasztrokultúra magazin, Jászdi Attilával beszélgetek.